Kedves hallgatóim, folytatva a reformátorok első nemzedékéhez tartozó gondolkodók számbavételét, olyan személyekkel kell folytatnunk, akik a Zwingli által képviselt svájci tradícióhoz és nem a hitújítás wittenbergi vonulatához tartoznak. Közülük az egyik legfontosabb Zwingli Melanchtonja, teológus munkatársa, Johannes Ökolampadius, aki a svábföldi Weinsbergben Johannes Huszin vagy Huszgen néven látta meg a napvilágot 1482-ben. Apja tehetős polgár volt, aki fiát jogi pályára szánta, ennek érdekében pedig Heidelbergbe vagy Bologna egyetemére küldte tanulni. Az ifjú azonban, aki a humanista szokásokhoz híven ekkor már az Ökolampadius nevet használta, a teológia iránt vonzódott. Ennek megfelelően félbehagyva a jogot, hittudományi tanulmányokat folytatott Heidelbergben, 1510-ben pedig pappá szentelték. Rövid ideig szülővárosában volt plébános, de stallumát feladva Stuttgartba ment, hogy ott a neves humanista Reichlin mellett héber és biblikus stúdiumokat folytasson. Innen 1515-ben Bázelbe vezetett az útja, ahol teológiai licenciátust szerzett, csatlakozott Erasmus tanítványi köréhez, sőt részt vállalt a nagy humanista Görög új szövetség kiadásának munkálataiban is. A következő években Bázelben és Augsburgban végzett tudományos és lelkipásztori munkát, és ekkor ismerkedett meg Luther nézeteivel. 1520-ban nézetei tisztázásának szándékával belépett az Altomünsteri bencés kolostorba, ahol az ottani szerzetesek zöméhez hasonlóan végérvényesen a hitújítók mellett kötelezte el magát. Innen 1522-ben tért vissza Bázelbe, ahol a következő évtől az egyetemen bibliai egzegézist adott elő, és ekkor adta közre Ítélet Lutherről címet viselő első reformátori írását. 1525-ben, miközben lelkészi szolgálatot végzett, kiadta az úrvacsora szimbolikus felfogását képviselő művét, ezáltal a wittenbergiek ellenében a reformáció svájci irányzatához csatlakozva. Még ebben az évben megreformálta a bázeli egyházat, a mise helyére bevezette az istentiszteletet két szín alatti úrvacsoraosztással, sőt, önálló liturgiát és a laikus presbitériumnak nagy szerepet szánó egyházi rendtartást is készített. Gomoly belső viták után 1529-re egyértelműen ő lett Bázel vezető lelkésze és a székesegyház hitszónoka, közben pedig azon dolgozott, hogy mindszorosabb kapcsolatot létesítsen Zwingli zürichi és Busser strasburgi egyházával. Ugyancsak ebben az esztendőben főszereplője volt a wittenbergiek és a svájciak közötti marburgi disputának, amely éppen az ő és Luther közötti ellentét miatt véglegessé tette a két reformátori irányzat szakítását. Biblia kommentárjainak és prédikációinak sajtó alárendezése mellett Ökolampadius sokat foglalkozott a görög atyákkal, akiknek több munkáját lefordította, magyarázta, dogmatikai nézetei közül pedig a legfontosabb az a Zwingli által is elfogadott tézise volt, hogy az úrvacsora nem Krisztus testéből és véréből való valóságos részesedés, hanem a hitben és a megigazulás érdekében való felidézése csupán a megváltó egyszeri és megismételhetetlen életáldozatának. A halál 1531-ben a városban kitört járvány idején érte, hittani és egyház szervezeti nézetei azonban tovább éltek Martin Busser, Heinrich Bullinger, mindenek előtt pedig Calvin felfogásában. A svájci reformáció nála egy emberöltővel fiatalabb képviselője volt Heinrich Bullinger, aki 1504-ben egy pap fiaként látta meg a napvilágot az Aargauban fekvő Bremgartenben. 1519-től bölcseletet tanult Köln egyetemén, és itt kötelezte el magát Luther mozgalma mellett. 1523-tól Kappel ciszterci kolostori iskolájában tanított Erasmus művei és Melanchthon biblia kommentárjai alapján, és ekkor kötött életre szóló barátságot Zwingli-lel, akinek Luthertől eltérő teológiai nézeteit is a magáévá tette. 1528-tól, bár formálisan teológiát nem tanult, a tanári munka mellett már lelkészi feladatokat is ellátott szülővárosában, az 1531-es kappeli csata és Zwingli halála után azonban Zürichbe költözött, és átvette a város vezető lelkészének tisztét. Ebben a minőségében komoly érdemeket szerzett a városnak a reformáció oldalán való megmaradásában, a zwinglianus hagyomány továbbvitelében és megőrzésében. Szemben Zwingli álláspontjával élesen elítélte az egyházi közösség és a lelkészek politikai szerepvállalását, de azért fontosnak tartotta a világi hatóságok és az egyházi előjárók együttműködését. Évtizedeken keresztül, mint a svájci reformáció nagy öregje, hatalmas szervező munkát végzett, amit 12 000 Európa szinte minden a helvét reformáció közösségéhez írott levele is bizonyít. Bullinger íróként is igen termékenynek bizonyult, hiszen 1533 és 44 között az Új Szövetség szinte minden könyvéhez írt kommentárokat, teológiai nézeteit pedig 1557-ben kiadott a Decaden címet viselő prédikáció gyűjteményében adta közre. Hittani nézeteinek alapját sajátos szövetségteológiai elmélete alkotta, amely szerint nem a törvény és az evangélium feszültsége, hanem az Isten és az ember közötti kétoldalú szerződés hitünk alapja, mert ebben a történelemben szakadatlanul megjelenő szövetségben nyilvánul meg Isten hitet fakasztó és megigazulást hozó kegyelme. Idősebb korában Bullinger elfogadta Calvinnak a kettős predestinációról szóló tanítását, de a fő hangsúlyt nem az isteni igazságosságra, hanem a kegyelemre és a vele járó üdvösségre vagy kiválasztásra helyezte. Ami a hitforrásait illeti, még a többi reformátornál is következetesebben ragaszkodott a sola scriptura elvéhez, amiről főműve a keresztény vallás summája tanúskodik. Bullinger kivette a részét a reformáció belső vitáiból is, írt az újra keresztelők ellen, de támadta Brenz Krisztus mindenütt jelen valóságát állító krisztológiáját is. Komoly részt vállalt az 1536-os első helvét hitvallás megfogalmazásában, a református egyház önállóságát pedig Calvinnal való, az 1549-es esztendőben született konszenzus Tigurénuszban rögzített megegyezésével szolgálta. Lényegében az ő nézeteit tükrözi a reformátusság legfontosabb hitvallási írata, az 1561-es második helvét hitvallás is, de kerültek ki egyháztörténeti munkák is a keze alól, melyek közül a svájci reformáció történetét feldolgozó műve a legfontosabb. Sajátos teológiai nézetei közül említést érdemel, hogy a szentségeket a Szentlélek belső cselekvésének külső megerősítéseként fogta fel, és úgy vélte a szentség közösség teremtő erő és hitvallás, egyben pedig lelki megemlékezés Krisztusról, aki a szentségekben spirituálisan van jelen. Bullinger jóval túlélte a reformátorok első nemzedékének többi tagját, hiszen köztisztelettől övezve 1575-ben távozott Zürichben az élők sorából. De nem csak Németföldön és Német-Svájcban, hanem Franciaországban is korán akadtak a hitújításnak hívei. Közülük az egyik első volt az a Guillaume Farel, aki 1489-ben született a Nice sátalban lévő Gabban. Fiatalon a humanista értelmiség útját járva a legjelentősebb francia humanista Lefebvre d'Etaples baráti tanítványi köréhez, az úgynevezett Moi körhöz csatlakozott, amelynek tagjai az antik műveltség eszmények szellemében az egyház belső megújításáról szövegették álmaikat. 1517 után a kör tagjainak útjai szétváltak, míg mások szembefordultak a kibontakozó hitújítással, addig Farel Luther rövidesen pedig Zwingli nézeteinek bűvkörébe került. Mivel a reformáció híveit a francia király kezdettől szigorúan üldözte, el kellett hagyni a Franciaországot. Először Zürichbe, majd Strasbourgba ment, közben pedig egyre határozottabban a svájciak teológiai nézeteihez csatlakozott. Vándorlásának utolsó állomása a svájci francia város Genf volt, ahol 1538-tól már lelkészként ő képviselte a leghatározottabban a reformáció szellemét. Mint városi lelkész ő hívta a városba az ugyancsak hazájából menekülő Calvint, akit székesegyházi lektorként Pál leveleinek magyarázatára kért fel. Ám nézeteinek radikalizmusa miatt Calvinnak rövidesen távoznia kellett Genfből, ahová csak 1541-ben tért vissza. Ezt követően Farel és Calvin néhány esztendőn keresztül egyetértésben szolgált a városban, ám Calvin tekintélyének növekedése és kettejük az urvacsora értelmezésében támadt feszültsége miatt 1544-ben már Farelnek kellett távoznia a városból. Ekkor Neuchâtelbe vonult vissza, ahol magányos reformátorként húzta meg magát egészen 1565-ben bekövetkezett haláláig. Nála egy nemzedékkel volt fiatalabb az ugyancsak francia Theodor Beza, aki 1519-ben született a burgundiai Vezelében. 1528-tól Orléansban részesült humanista képzésben, és ekkor kötelezte el magát a reformáció ügye mellett. 1535-től jogot tanult, 39-től Párizsban élt. 1548-ban ment Genfbe, a következő évtizedben pedig a Lausanne Akadémián görögöt tanított. Calvin 1558-ban hívta vissza Genfbe, ahol lelkész és a Genfi Akadémia vezetője lett. A következő évtizedben ő volt Genf utazó nagykövete, Calvin nézeteinek fő propagátora, jeles exegéta, a luteránusokkal folytatott viták fontos szereplője. 1563-ban Calvin halála után ő lett Genf vezető lelkésze, a Calvini reformáció nemzetközileg elismert főtekintélye, és ezt a pozícióját a reformáció századát túlélve 1605-ben bekövetkezett haláláig megőrizte. Főműve a teljes keresztény tan foglalata, lényegében Calvin tanításának összefoglalása, gondolkodói önállóságának legfontosabb bizonyítéka pedig az, hogy ő hozta összhangba Zwinglinek és Calvinnak az úrvacsoráról szóló tanítását. A korai reformátorok sorában a legidősebb, Wolfgang Capito, eredeti neve szerint Kopfel, még Luther előtt 1478-ban született az elzászi Hagenauban. Tanulmányait Pforzheim kolostori iskolájában kezdte, majd pedig Freiburgban tanult teológiát. Pappá szentelték, majd bencészszerzetes lett. Ebben a minőségében 1516-tól Bázelben lett hitszónok, 1519-ben pedig Mainz érsekének auristája, az érsek kancellárja. Ebben az időben ismerkedett meg Luther tanaival és néhány délnémet reformátorral, akik közül Martin Bussard lett a legközelebbi barátja és munkatársa. Az ő bíztatására adta fel 1523-ban mainzi állását és költözött Strasbourgba, amelyben ekkor már diadalmaskodott a reformáció. Ezt követően lelkészként, hitszónokként szolgált a városban, a reformáció belső vitáiban pedig bár maga inkább a zwingliánusokhoz húzott, Busser oldalán a wittenbergi és a svájci reformátorok közötti megbékélés ügyén fáradozott, egészen 1540-ben bekövetkezett haláláig. A reformáció korai idejének egyik legszínesebb, legönállóbb egyénisége Martin Busser az Elzász és Schlettstadtban született kézműves család gyermekeként 1491-ben. 1507-ben belépett a dominikánus rendbe, 1517-től Heidelberg Egyetemén tanult teológiát, Erasmust olvasott, és jelen volt Luther nevezetes heidelbergi disputáján. 1521-ben kilépett rendjéből, és világi papként, udvari lelkészként szolgált tovább. 1522-től nyilvánosan is a reformáció oldalára állt, megnősült, majd Strasbourgba menekült. A következő évtől már ő volt az új hit oldalára álló város vezető lelkésze, aki munkájában elsősorban az általa a városba hívott kapító támogatására számíthatott. Nézeteiben ettől az időt ringadozott a wittenbergi és a svájci reformátorok álláspontja között, de inkább tekinthető a teológiában Zwingli, mint Luther követőjének. A marburgi dispután békítőként próbált közvetíteni a szembenálló felek között, a következő években pedig a Strasbourgban is megjelenő spirituálisak ellen lépett fel. 1536-ban hittani kérdésekben megegyezett ugyan Lutherrel, ám ez az egység nem bizonyult tartósnak. A kibontakozó vallásháborúk idején élesen elítélt ellentétbe került a harciasabb protestáns reformátorokkal és fejedelmekkel, az interim idején viszont az azt elfogadó Melanchtonnal keveredett vitába. Amikor városa Strasbourg kényszerűen elfogadta 5. Károly rekatolizálási rendeletét, menekülnie kellett. A kontinentális reformációval nyíltan rokon szembező ifjú angol király Edward és tanácsadói meghívására ekkor családjával Angliába távozott. Cambridge Egyeteme ünnepélyesen fogadta, a teológia doktorává avatta, önálló tanszéket bízott rá. Reformátori tevékenysége folytatására azonban már alig maradt ideje, mert a Pest is 1551 tavaszán elragadta. Az uralkodó kegyéből díszes temetésben részesült, ám amikor Edward halála után a katolikus Mária lépett trónra, tetemét kihantolták, és veszedelmes eretnekként mágián elégették. Így, amikor ismét fordult a kocka és a protestánsokkal szemben is türelmes Erzsébet személyében, az anglikán reformáció pozíciói helyreálltak, már csak emléktáblát állíthattak egykori nyughelyén. Busser számos művében megfogalmazott ideálja az egységes, reformált egyház volt, hiszen az egység a Szentlélek legfőbb ajándéka, aki hisz, az a hatalma alatt a kegyelem árnyékában él. Ezt kívánta szolgálni az általa írott 1530-as egység hitvallás, a Confessio Tetrapolitana is. A megigazulás birtokába kerülő ember felismeri a lét helyes rendjét nézete szerint, és képessé válik arra, hogy Istennek tetsző módon alakítsa a maga és mások életét. A korai reformátorok sora mellett emlékezzünk azonban meg arról is, hogy szinte valamennyien nős emberek lévén mögöttük asszonyok, a reformáció asszonyai álltak, közülük a legérdekesebb, különleges életútra bejáró alak, Bora Katalin Luther felesége mellett a bádeni Wilbrandis Rosenblatt, aki 1504-ben Bad Schöckingenben látta meg a napvilágot. Wilbrandis 1524-ben ment feleségül Ludwig Cellarius, eredeti neve szerint Keller humanistához, aki a reformáció rajongó irányzatával rokon szembezett. Néhány esztendő elmúltával azonban a férj meghalt. Az özvegy, aki ekkor már maga is az új hit tántoríthatatlan híve volt, ekkor a svájci reformáció jeles alakjának Johannes Ökolampadiusnak lett a felesége. Ám a Pest is ebben az időben bőven szedte áldozatait, így az asszony 1531-ben ismét megözvegyült. Rövidesen 1532-ben újházasság következett, a férj ismét egy jeles reformátor, a strasbourgi Wolfgang Kapító ekkor már maga is özvegyember volt. Ám Wilbrandis története még itt sem ért véget, harmadik férje 1540-ben távozott az élők sorából. Ekkor az elhalt barátja és lelkésztársa Martin Busser vette magához az asszonyt, aki 4 egymást követő házasságában 11 gyermeknek adott életet úgy, hogy mindegyik názból élet fakadt. Busser is özvegyember volt ekkor, aki szerint szemrehányással írta Wilbrandisról, hogy hitében kitartó, a családban gondos, dolgos, de talán az erkölcsi feddésekben nem olyan szigorú, mint amit a reformátor a maga megfegyelmezéséhez elegendőnek tartana. Az asszony néhány gyermekükkel Angliába is elkísérte Bussert, annak halála után azonban visszatért Németföldre. A halál is ott, pontosabban Bázelben érte pestis járvány idején, 1564-ben, személye pedig példája lehet a reformáció asszonyai kitartásának, és az élet nehézségeivel szembeszálló keménységüknek. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.